Lukács 10.1-től. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettessével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el! Íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek. Ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, elközelítetett az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt. Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt. De tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bécsaida! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette. Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Ő pedig ezt mondta nekik. Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején is, hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Hát eddig Isten igéje, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy olvashattuk a te szavaidat, köszönjük ezt a kegyelmet, és köszönjük, hogy hihetjük, hogy a mai napra is van ennek aktuális üzenete. Szeretnénk azt úgy érteni, ahogy te értetted. Szeretnénk azt üzenetet átvenni, amit te szeretnél ma délelőtt adni nekünk, és komolyan venni a te szavadat. Köszönöm, Uram, hogy még hirdethetjük a te igédet, köszönjük, hogy hallgathatjuk, nincs ez tiltva, és hogy békében összejöhetünk. Légy ezért is áldott, Urunk. Ámen. Na hát, 72 tanítvány elküldése, Károli fordításban 70 tanítvány elküldése. Amikor gondolkoztam ezen, úgy számoltam, de ki lehet javítani, hogy 4 alkalom van az evangéliumokban olyan, amikor az Úr Jézus elküldi az övéit. A legismertebb talán, ami a Máté 28-ban van leírva, az a nagy misszió parancs, ugye? Amikor ezt olvasjuk, hogy menjetek el és tegyetek tanítványukká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt hiszem, ez egy olyan felhívása az Úr Jézusnak, nyilván ez a feltámadása, mennybe menete előtt történt ez utolsó felhívása tanítványoknak, amiben nem kérdés számunkra, hogy ez ránk is vonatkozik. Menjünk el, tegyünk tanítványokká minden népeket, kereszteljük meg, és hirdessük nekik mindazt, amit ő parancsolt. És ott van ráadásul a nagy ígéret, ugye, hogy és veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát ennél kevesebb vigasztaló szó van szerintem a Bibliában, hogy velünk van minden nap. Ugye Mózes is azt mondja, Uram, ha te nem jössz, akkor inkább sehova nem megyünk. Ez a legfontosabb, hogy velünk legyen az Úr Jézus. Ezt tehát könnyen magunkra tudjuk vonatkoztatni, és értjük azt, hogy ez ránk is vonatkozik, hogy hirdetni kell azt, amit mi tudunk. Ha hozzánk eljutott az evangélium, csúnya szóval kutya kötelességünk, hogy másoknak is elmondjuk. Na de mi van a többivel? Ez volt az első ilyen elküldés a tanítványoknak. A másik ilyen elküldés, amit találtam, az ennél a mennybe menetel előtti utolsó kiküldetésnél jóval előtte van, amikor a 12 tanítványt, a 12 apostolt küldi ki az Úr Jézus, és rögtön érezzük, hogy a 12 apostol kiküldése egy picit azért más, és sokkal nehezebben alkalmazzuk magunkra. És mikor olvassuk a 12 apostol kiküldését, majd mindjárt fel fog belőle olvasni részleteket, azért az ember szívébe ott van, hogy ez rám is így vonatkozik. Ezt nekem is ugyanúgy kell magamra vennem, mint ahogy a 12 apostol. Például, hát nézzétek meg, mik vannak a 12 apostol kiküldésénél. Izrael házának elveszett juhaihoz menjetek. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek. Hát látjátok, azért itt már van differencia. Itt csak 12, a 12 csak a Izrael házához küldte, pogányokhoz nem. Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot. Minden nélkül, teljesen kiszolgáltatva. Hogyan lehet ezt ránk alkalmazni? Mégis a Biblia hozzánk szól, azt mondjuk. Ne menjünk Izrael házához. Aztán gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Számomra egyik se megvalósítható jelen pillanatban, úgy érzem. Tehát én erre nem vagyok most jelen pillanatban képes. A másik pedig, óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, stb. Stb. Nagyon nehéz feladat vár rátok magyarul. Egy olyan küldetés. Mikor az ember az 12 tanítvány kiküldését így elolvassa, és ezt a négy kis apróságot, amit így felolvastam én részletként nektek, magára alkalmazza, akkor joggal mondhatja, hogy ez egy speciális csoportra vonatkozott, a 12 apostolra, egy speciális időben, speciális körülmények között. Ez nem vonatkoztatható ránk teljes mértékben. És szerintem ebben igazunk van, hogyha így gondolkozunk. Hogy ekkor ez valóban a 12 apostolnak szól. 12 apostol, 12 tanítvány különleges ember volt. Nem hasonlíthatjuk magunkat hozzá több értelemben sem. Miért? Azért, mert ez a 12 ez együtt volt, mindig együtt volt Jézussal. Mindig. A János apostol az első levelének első részében így fogalmazza ezt meg. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Sziasztok, Emesi, gyertek be nyugodtan! Isten hozott titeket. Jó, hogy jöttetek. Tehát azért János is elismeri, hogy nem azt mondja, hogy na mi mások vagyunk, de mi ott voltunk. Mi éreztünk, láttuk, mindent tudunk Jézusról, és láthatjuk, hogy ennek a 12 tanítványnak, a 12 apostolnak a küldetése azért más jellegű sok mindenben, mint a nagy általánosságban véve levő tanítványi körnek. És valóban az az elküldés, amikor ott elküldte Jézus őket, az egy speciális volt, mert Jézus előtt készítették úzott a csak Izrael házának elveszett juhaihoz, csak a zsidókhoz, hogy amerre Jézus megy, ott egy előkészítettebb teretre találjon majd. És elérkeztünk most, ez most jön a harmadik ilyen elküldés, amit felolvastam, ezt úgy szokták mondani ezért nagy gyülekezetben, hogy a textushoz, tehát ez a felolvasott rész, a 72 tanítvány elküldése. Na és ehhez hogy állunk hozzá? Hát én idéztem most az előbb a 12 tanítvány elküldéséhez, és felolvastam a 72 tanítvány elküldését, és azért biztos észrevettétek, hogy nagyon sok hasonlóság van. Nagyon sok hasonlóság van, és például az, hogy ide ki is jegyzeteltem magam, ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Aztán gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket. Elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Tehát azért látjátok, hogy hasonló a helyzet. Olyan feladatokat kell megoldani, ami nem túl könnyű. Úgy kell megoldani olyan kiszolgáltatott állapotban, ami szintén nem túl könnyű. És ráadásul látjuk a szolgálatuknak a következményét, vagy a belátható, sejthető következményét, hogy úgy mentek oda, mint bárányok a farkasok közé. Hát nem egy jó kilátás azért. Ugye? Na mit tegyünk akkor a 72 tanítvány, vagy 70 tanítvány kiküldésével? Hogyan gondolkozzunk róla? Ez is egy speciális kiküldés, ugyanúgy, mint a 12-es kör. Vagy pedig ez már inkább ránk vonatkozik, ugyanúgy, mint az általános misszió parancs. Ezt már inkább olvashatjuk úgy, hogy ez nekünk személyre szólóan magunkra vehetjük. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy ezt már így kell olvasni, és ez már nem speciális. Bár úgy tűnik, a 12 tanítvány kiküldésével a hasonlóságok miatt, hogy a speciális, mégse az. És kettő részletre hívom fel a figyelmeteket, ami miatt azt gondolom, hogy ez lehet általános érvényű minden korok hívőire vonatkoztatni, pontosabban egy előképe már minden korok hívőinek, és minden korok hívőinek, akik szolgálatban állnak az Úruk munkájában, ezek az üzenetek, amelyek itt meg vannak fogalmazva, alkalmazhatóak. Mi ez a két kis részlet? Az egyik azt mondta, elküldte őket maga előtt kettesével minden városban és helységbe, ahova csak menni készült. Azért gondoltam, hogy ez az egyik kis részlet, ami általánosabbá teszi, mert itt nincsen már konkrétan leírva, hogy Izrael házának elveszett juhaihoz, és nincsen az a tiltás, hogy pogányok útjára és samaritánusok városába ne menjetek. Elküldelek magam előtt, ahova én menni készülök. Mondhatja itt valaki jogosan, hát az Úr Jézus azért főleg a zsidókhoz ment, mert mikor a pogányasszony azt mondja, hogy könyörülj az én gyermekem, akkor azt mondja, milyen dolog odaadni a fiak kenyerét és a kutyáknak adni. Emlékeztek erre a történetre. Tehát ő is, de nem zárkozott el. Nem zárkozott el, és a pogányokhoz is kiért a keze. Vagy pedig emlékezzetek arra a római századosra, akire azt mondták a zsidók, hogy méltó rá, ő építette a zsinagógát, ő meg azt mondja, nem vagyok méltó. És az Úr Jézus mégis gyógyította, és mégis csodát tett az ő családjában. Tehát az Úr Jézus keze azért túlment a zsidóságon, és amerre az Úr Jézus ment, nem lehetett tudni, hogy kivel találkozik, milyen fajta és milyen nációjú emberre, amerre a lélek meg az atya őt vitte, arra munkálkodott csak, azt a tanítványok se tudták előre, és nekik csak arra kellett menni, és amerre ő fog menni, előtte készíteni az utat. Szerintem ez már nyitja a kört, és inkább utalhat nekünk, mi ránk, a mi életünkre nézve, hogy mindenkihez jusson el az evangélium. És ez már egy nyitás. A másik pedig a 70 és illetve ez a 72-es szám, hogy miért pont 70 vagy 72 tanítvány küldött el. Miben van ez a különbség? És hát ilyen kérdések azért felmerülhetnek. A 72-es szám, számolgatom, hogy hányszor 12, mivel lehet osztani, meg minden, nem jöttem rá magamtól, meg kell, hogy mondjam, mert utána olvastam, hogy miért pont 72, és úgy magyarázzák ezt a 70-es vagy 72-es számot, hogy ez a népek száma. A 70 vagy 72 a népek száma, a különbség az abból adódik, hogy a görög fordítás 72-hoz, a héber fordítás pedig 70-et számol, és a népek száma azért a népek száma, mert Noé után az özönvízbe, mikor fel vannak sorolva a népek, hogy kik számoltak, kik származtak Noétól, az éppen ennyi. 70 vagy 72 a különbség, nem tudom, ez valami fordításbeli gond. Számunkra azt gondolom, ez semmi differenciát nem kell, hogy okozzon a szívünkben vagy a fejünkben, hogy 70 vagy 72, nem szabad megütköznünk, ugyanis nem a számnak, nem a számértéke a fontos, hogy 70 vagy 72, hanem a számnak a jelentés tartalma. És ez a szám, a 70-es szám, most 70-et fogok így nektek most már mondani, legalábbis ha nem téveztem el, ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy a Földön élő összes népnek a száma. Ezt jelenti. És mikor az Úr Jézus kiküldi ezt a 70 tanítványt, és azt nem mondja, hogy csak Izraelhez, hanem menjetek én előttem, szerintem ez félreérthetetlen módon mutatja, hogy minden néphez menjetek. Minden néphez, bárkivel találkoztok, bárki az utatokba kerül, vigyétek az én evangéliumot. És szerintem, mikor ez a minden néphez való megjelenés feltűnik, vagy utalás feltűnik a Szentírásba, akkor már igenis azt mondhatjuk, hogy alkalmazható saját magunkra. Igenis, nekünk szól az a kiküldetés, amit a 72-nek, vagy a 70-nek el lett mondva. Idáig rendben vagyunk. De ha idáig eljutott a rendes, becsületes, gondos bibliatanulmányozó, akkor felteszi a következő kérdés joggal. Na akkor mi van a konkrétumokkal? Mi van a gyógyítással? Mi van az, hogy ne vigyünk semmi sarut? Mi van, hogy üldözni fognak? Mert ezek is le vannak írva. Mik ezek a konkrétumok? Akkor ezeket is szóról szóra magunkra kell, hogy vegyük? Hát az ugye eléggé nehéz lenne sok tekintetben. Viszont, amikor az Úr Jézus kiküldi ezt a 72 tanítványt, három olyan alapelv van megfogalmazva, ami köré csoportosítja a konkrét kijelentéseit. És amit nagyon fontos nekünk figyelni, ez a három alapelvet. És a konkrétumok, azok a nagyon-nagyon helyhez és időhöz kötött konkrétumokból muszáj nekünk átlátunk az általánosba, és arra az alapelve, amelyet az Úr Jézus mindenkori kiküldött tanítványainak mondani akar. Ki a kiküldött tanítvány? Mindenki. Mindenki. Nincs olyan ember, hát sajnos van olyan ember, azt kell, hogy mondjuk, aki megkapta a kegyelmet, és a szívében átélte Krisztusnak a megbocsátását, és az, hogy az Úr nekem könyörült, és minden bűnömet eltörölt, és karba teszi a kezét, és élvezi a kegyelmet. Szóval hát én most ezt semmit nem csinálok. Kegyelemben annyira rossz nem leszek, ezt meg azt a bűn nem csinálom, meg ettől is tartózkodom, de én most már csak így szépen el vagyok. Sokan azt gondolják, ez a keresztény élet. Nem legyen a keresztény élet. Egyáltalán. A keresztény életre három megfogalmazást alkalmaz Timóteusnak Pál apostol, nagyon szeretem, és sokszor eszembe szokott jutni. A keresztény élet a katonasághoz hasonló, a sportoláshoz hasonló, vagy a földműveléshez. Nagyon érdekes. Mindegyik milyen? Hát olyan, ami kemény munka. Mindegyik olyan, ami nehéz. Én nem vagyok egy katona alkat. Én lennék szerintem az első, akit lelőnének a háborúba, mert valószínűleg futnék, vagy valami ilyesmi történne vele, nem vagyok egy túl bátor se. Hát sportoló alkat se vagyok. Magamat leginkább a földműveshez tudom hasonlítani, hogyha már egy kicsit kell, mert talán tudok kitartóan munkálkodni. Talán megvan az, hogy kitartóan tudok tenni dolgokat, és úgy megvan bennem. És megvan bennem ugyanaz, mint a földművesnek, hogy a munkámnak várom a jutalmát. A sportoló milyen? Teljes erejéből neki feszül, nem lát semmi más, csak a cél. És mindent belead. Egy katona fegyelmezett, kész támadni is, ha kell, előre törni, területeket meghódítani. Mindegyik különféle embertípus. De valamelyikben szerintem besorolhatók vagyunk, és magunkat is, ha nem is 100%-ig, de átfedésekkel tudunk magunkban olyan jellemvonásokat találni, amelyikben besoroljuk magunkat. És egy hívő ember, aki elnyerte a kegyelmet, az Ura szolgálatába valahogy besorolja magát. És nem egy néma, tétlen hívő életre vagyunk elhívva, hanem olyanra, akik az Urunk szőlőjében munkálkodunk. Mit jelent ez? Semmi különlegeset. Valakit elhív az Úr lelkésznek, teljes időben szolgálja az Urat. Jelentheti ezt. De a legtöbbünket nem erre hívta az Úr, hanem arra hívott az Úr, hogy te csak legyél ez, te csak legyél az. Maradj ott azon a helyen, ahol vagy, semmi különlegeset nem kell csinálni. Csak legyél só, világítsd és nyisd meg a szádat, és hogyha az Úr Jézusról kérdeznek, szelíden és alázatosan tegyél vallást róla. Ez jelenti Krisztus munkatársának lenni. Ez látszólag nagyon könnyű. De akik gyakoroljuk ezt, látjuk, hogy nem annyira könnyű. Nem annyira könnyű. Na hát mi ez a három alapelv, amelyet az Úr Jézus a kiküldött 72-nek elmondott, és ami ránk is vonatkozik? Az első. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Ez egy nagyon-nagyon fontos kijelentés szerintem az Úr Jézusnak, és talán minden Biblia olvasónak is ott van. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Mit jelent az aratás? Hogyha az ószövetségi iratokat végignézzük, akkor az aratás képe többnyire a végítéletet jelenti. Mikor eljön Isten igazságos napja, amikor igazságot tesz a Földön. És még az Úr Jézus is ugyanezt a képet használja Máté evangéliumban. Elolvasom ezt a kis igét. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérvét, a gabonát csűrébe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ez az aratás. Nagyon emlékszem, kiskoromban itt laktunk a Ludwig utcán, volt egy hosszú gang, és ott néha eltöltöttem egy-két napot a nagyszüleimnél, És ők aludtak délután, lefeküdtek délutáni alvás. Akkor nem értettem miért, most nagyon értem, hogy miért. Minden esetre ők pihentek el délután, én nem. Hát gyerekélem, hát hogy bírtam volna aludni, az a legnagyobb büntetés. És volt egy ilyen kis faláda, és akkor még élt a dédi mamám, arra emlékszem, mindig fekete ruhá volt, leültem, meg is beszélgettünk ketten. Nem tudom miről. De egyszer emlékszem, azt mondta, és úgy megmaradt, pedig nem lehettem több 4-5 évesnél, amikor még ott laktunk, annyi talán tudja. Azt mondta, Lacikám, eljön majd egy idő, amikor mindenkinek oda kell elállni Isten elé. És ott egy dolog fog történni, a jókat besorolja, a rosszakat elsorolja. Ketté lesznek választva az emberek. És szóval imádkozom, hogy te majd ott legyél. Milyen érdekes. Ez történt több mint 40 éve, sőt, még annál is több. A gyerek szívemben ez megmaradt. És az Úr Jézus, mikor az aratásról beszél, azt mondja, hogy nem lesz mindig úgy, hogy minden összemosva, minden egy katyvaszt, senkit nem lehet látni, lesz egy elválasztás. És amikor a tanítványokat kiküldi az aratásába, akkor valójában ebbe az aratásban küldi ki. Én amikor, tudjátok, a János evangéliumában az Úr Jézus azt mondja, hogy emeljétek fel szemeteket, és lássátok, hogy a mezők már fehérek az aratásra, és mindig úgy olvastam, meg mindig az volt bennem, hogy ez azt jelenti, hogy az emberi szívek már készen vannak arra, hogy befogadják az evangéliumot. Már ott van, lássátok meg, az emberek készek arra, hogy befogadják az evangéliumot. Hát én magamban mindig az volt, hogy egyszer nem ezt látom. Tehát nem fogadják be. Most is volt egy értekezlet, beszélgettem egy kollégámmal, láttam, hogy dobálom a falra a borsót, pedig nem voltam, nem érti. Nem érti, amiket beszélek. És aztán most, ahogy készültem, olvasgattam ilyen magyarázatokat innen is, onnan is, és azt mondják, hogy ez nem azt jelenti, hogy az emberi szívek készek az aratásra, a világ állapota megérett az ítéletre. Nagyon érdekes. A világ állapota megérett arra, hogy eljön az Úr Jézus ítélete. Nem kell nagyon különösen keresni, hogy miért érett meg a világ állapota az ítéletre. Hogyha olvastátok a híreket, most volt a felvonulás szombaton Budapesten, erről egy külön tanítást kellene halljunk itt a gyülekezetben. Én gondolkoztam is rajta, hogy valakit meghívunk, vagy mi felkészülünk, hogy hogyan viszonyuljunk erre. Én a saját kollégáimmal, akik istenfélők, beszélgettünk erre. Nem értettünk egyet. Nem értettünk egyet. És nem értik, hogy ez miért rossz. Nem értik, hogy mit jelentenek ezek a dolgok. És hiába mondtam, nézzétek, minden nagy birodalom ugyanebben a bűnben fetrengett, mielőtt saját magát megemésztette volna. Nem is kellett különösebb isteni kéz. Isten csak leveszi róla a kezét. Saját magát emészti meg. Elgyengül, erkölcsileg, lelkileg az összes olyan társadalom, ami ennek átadja magát. Saját maga fogja magát felemészteni. Vagy nézzétek meg, mi történik a Közel-Keleten. Szörnyű dolgok. A rakéták azok így állnak ki a földből mindenütt, a sivatagban, bármelyik pillanatban. És az Úr Jézusnak igaz akkor a szava, hogy a világ kész az aratásra? Igaz. És miért vonatkozik ránk? Mi ebbe az általános üzenet? Az az általános üzenet, hogy akit még lehet, mentsünk meg. Nekünk mi nem tudunk megmenteni, ez egy rossz megfogalmazás. Aki csak fogékony, de mondjuk el az evangéliumot. Semmi más. És még egy dolog, beállni ebbe a munkába soha nem késő. Küldtek nekem egy ilyen kis vicces valamit a Facebookon láttam, hogy ott is azt mondja, hogy soha nem késő, ez volt a felszólítás. Akkor oda volt írva, hogy Henry Ford 40 évesen indította el az autógyárat. Nem láttátok ezt a kis beírást? 40 éves voltam, amikor beindult az autó. Akkor Harold Sanders 62 éves volt, amikor elindította a KFC-t. Ugye? És oda volt írva egy név, hogy kis József 53 éves korában győzött a vitával a feleségével szemben. Hát ez volt a poén része. Igen, egy ilyen kis, na hát, értitek. Úgyhogy, nem, de azok, amiket leírtak adatot 70-62 évek, tényleg akkor történtek ezek a nagy cégeknek a megalapítása. Egy idősebb vagy középkorú ember alapította meg, és Isten munkájába beállni, ma se késő. Még egy dolog. Nem feltétlenül az a munka, hogy mindenki csak mondja az evangélium. Nagyon sokrétű az Isten szőlőjében való munkálkodás. Azt hiszem, a Henry Kissinger, tudjátok, ő volt az Egyesült Államoknak az egyik külügyminisztere. Olvastam néhány írását, egy nagyon értelmes, okos ember. Nagyon, nagyon érdekes dolgot olvastam tőlem. Ugye régen az volt az ő életében a világnak a felállása, hogy volt két szuperhatalom, a Szovjetunió, meg az Egyesült Államok. És azt mondja, hogy ez jó, mert ehhez a két tömbhöz igazodnak az összes kis államok. Most a mai világunkra azt mondta, ez már nem lesz. Minimum három hely ilyen van, az Oroszország, ugye Kína, de lesz India, Egyesült Államok, stb. Több ilyen, és felaprózódik ez. És ez annak az lesz a következménye, hogy mindenütt helyi háborúk lesznek. Rengeteg lesz a helyi háború. Már is ott volt az áthallás. Népek ellen támad. Mindenütt háborúk lesznek. Szinte hallom az Úr Jézus szavait. Sok kis helyi háború lesz. A másik pedig úgy fogalmazta meg ez a Kissinger, ha jól emlékszem, hogy ő volt, hogy a 21. század a bizonytalanság kora lesz. Nem tudják az emberek, mi vár rájuk, nem tudják, hogy mire számíthatnak, nem mernek a fiatalok elkezdeni építkezni hosszú távra, terveket szövögetni, mert azt sugallja a média, azt sugallja nekik minden, hogy holnap azonnal megváltozhat minden. Holnap kitörhet a háború, holnap elsöpörhet mindent egy járvány, holnap elvesztheted az összes megtakarított pénzedet, holnap rátehetik a birtokaidra mindent, a kezüket, mindent lefoglal, holnap lefoglalhatnak, holnap eltűnhet a munkahelyed, ez sugallja. Nem mondják ezt, de valahogy érzitek, hogy ez azért benne van a levegőben, hogy nem tudjuk ki, ez a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság kora. Mekkora nagy szükség van ilyenkor a hívő embernek a hitére és a hívő emberre, aki egyrészt fel tud mutatni örökérvényű, biztos pontokat az emberekre, és azt fogja mondani, hogy nem minden szürke. Igenis vannak fehér dolgok, és igenis vannak fekete dolgok. Igenis el lehet határolni dolgot. És nem igaz, hogy minden bizonytalan, mert van, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akire építhetünk. Aki soha nem változik, akiben bízhatunk, és hogyha ráteszed az életet, biztonságba végig tudsz menni. Nem igaz, hogy minden változik. De ezt ki fogja nekik elmondani? Mi nekünk a feladatunk? És a kérdés, hogy ezek a szavak, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké, ezek vannak nagyobb hatással ránk a gondolkodásunkra, vagy pedig arra sok-sok impulzusra, ami a világból jön, hogy minden bizonytalan. Ezt mindenki maga megválaszolhatja. Én azt mondom, hogy nem ér hatástalanul, mikor hallok ilyen dolgokat. És meg kell álljak hídben, és fel kell, hogy idézzem, hogy de az Úr ezt mondta, és ezért én bízhatok benne. És nem azok a fő dolgok, amiket én hallok, hanem az a fő dolog, amit itt olvasok. Ez a lényeg. Ez az első pont. Szükség van munkásokra, és ez egy általános élvényű. Mi a másik ilyen pont? Méltó a munkás a maga bérére. Ez volt az Úr Jézus másik kijelentése. És ehhez kapcsolódik hozzá, hogy azt mondta a tanítványainak itt is a 72-nél, vagy 70-nél, meg a 12-nél is, hogy ne vigyetek se sarut, se pénzt, se semmit sem. Ez egy koldus tarisznya igazából, tehát ne készüljetek fel arra, hogy koldulni fogtok. Ez egyszerűen csak azt mutatja, hogy bízzatok abban, és tapasztaljátok meg azt, hogy bár teljesen felkészületlenül, teljesen kiszolgáltatottan indultok az én munkámba, Istennek a gondoskodását fogjátok élvezni. Egyszerűen ennyi. Vedd, tanuld meg, vedd a szívedre, hogy miközben te éled az életedet, számolj arra, hogy Isten gondoskodását fogod élvezni. Úgy is, hogy én most téged azt mondtam, hogy kiszolgáltatottá teszlek. Nem vihez cipőt, ruhát, pénzt, élelmet, semmit. És tapasztald meg, hogy még így is Isten gondoskodik róla. És nézzétek csak meg. A negyedik ilyen tanítványi elküldéshez visszakapcsolódok, remélem még tudtok egy picit figyelni, az a Lukács evangéliumában van. Nézzétek, hogy milyen érdekes. Így van, nagyon fontos. Simon, ima a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, ezért majd, ha megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt, mármint Péter. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönben, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas, amíg háromszor meg nem tagadott, hogy ismersz engem. Figyeljetek! Azután ezt kérdezte tőlük. Amikor kiküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, visszaemlékezik az Úr Jézus, milyen érdekes. Tudtam, hogy bajba keverlek titeket. Tudtam, hogy megnehezítem a dolgotokat, és tudtam, hogy kavicsot raktam a cipőtökbe. Ugye ez kicsit ilyen? És megkérdezi az Úr Jézus, volt-e hiányotok valamiben? Milyen érdekes. Ugye, mennyire lehet érteni a Biblia összefüggéséből, ez volt az igazi célja Jézusnak. Azért küldte ki őket, nem azért, mert annyira nagy ilyen aszkétákat akart bőle nevelni, csak hogy tapasztaljátok meg, hogy semminek nincs, akkor is fog rólatok Isten gondoskodni. Volt-e hiányotok valamiben? Semmiben, válaszolták. Majd ezt mondta nekik, most azonban, akinek van elszénye, vegye elő. Ugyanúgy a tarisznyát is. Akinek nincs kardja, adja el a felső ruháját, és vegyen, mert mondom nektek, hogy be kell teljesedni rajtam, ami meg van írva. Látjátok, milyen érdekes? Az Úr Jézusnak a szavai annyira világosá teszik, hogy igazából az, hogy semmi nincs rajtam, nem ez a lényeg, hanem az, hogy higgyél abban, hogyha az Úr úré vagy, az Úr munkában állsz, Isten gondoskodni fog rajta. Úgyis, ha semmit nincs. Na azért itt feltevődik az emberbe egy kérdés. Most azonban, ugye vegyél lesz meg azt. Miért mondja ezt az Úr Jézus? Mi változik? Kell most már valamire szükség van, hogy az Úr gondoskodjon rólunk? Mert már az ő ereje kevés? Sőt, még kardot is kell kötni? Hát ez azért most már egy kicsit sok. Valahogy ez a kard dolog, ez nem mindig össze az Úr Jézusra, hogy fogja egy kardot. Ugye volt egy olyan baptista csoport is az 1500-as években, akik ilyen nagy karddal akarták fegyverrel megváltoztatni ott a világot, meg a társadalmi berendezkedést. De amikor mondták a tanítványok, itt van két kard, akkor azt mondja, az Úr is elég jó. Jó van. Hogy lehet akkor ezt érteni? Hát ez egyrészt az, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy most azonban vigyetek ezt, vagy vigyetek azt, az arra Péternek az ajánlkozására való egy reakció, hogy Péter azt mondja, hogy kész vagyok veled menni a halálba, vagyis kész vagyok mártír halálra. És Jézus felvértezés tanítja a tanítványait, hogy eszetekbe ne jusson önkéntes, értelmetlen mártírt halált halni. És attól ne gondoljátok, hogy ti hősök vagytok, hanem mindent tegyetek meg azért, hogy életben maradjatok, és tudjátok végezni a szolgálatokat. És a mártírt halált csak akkor halhattok, ha én azt megengedem. Az egy külön kitüntetés, hogyha valaki mártírt halált hal, arra nem lehet önként jelentkezni. És amikor Jézus ellátja, így felszereli a tanítványokat, azt mondja, küzdjetek az életetekért, hogy be tudjátok tölteni ezt a szolgálatot, amelyre elhívtalak titeket. Ugye Pál apostol is mit mond, és teljesen összecseng azt, hogy hát én vágyom elköltözni. De tudom, hogy most itt kell maradjon, mert nagyobb szükség van rám, hogy itt maradjam. Mert szükségem van rám a gyülekezeteknek, és arra, hogy még akik nem ismerik az evangéliumot. Tehát egyszerűen Jézus óvni akarja őket az értelmetlen, elvakult mártírtalás, ami nem is mártír, hát egy öngyilkosságtól. Ez az egyik. Nézzük a kardot. Na miért adta ezt a kardot az Úr Jézus? Miért mondta? Hát ez egy nehéz kérdés azért szerintem. Nem tudom, gondolkoztatok-e rajta, vagy találtatok-e választ. Az egyik, az a kard dolog, lehet az, hogy a tanítványok az egészet félreértették, és azért is mondta az Úr Jézus, mikor hozták már a két kardot, azt mondja, hogy elég, hogy nem erre gondoltam, hogy mit harcolnotok kell, hanem csak annyi legyen, hogy meg tudjátok magatokat védeni, hogyha egy védekező pozícióban. A másik pedig, ez az egyik magyarázat, nem tudok én konkrétumot mondani, csak amiket úgy utána olvastam, meg én is gondolkoztam, hogy mi. A másik pedig azért mondta ezt a kardot, mert egyszerűen tudta az Úr Jézus, hogy mi fog történni, és egy kicsit még tanítgatni akarta őket. Mert mi történt ezzel a karddal? Kettő volt, és az egyik használva is lett. Nem olyan sokkal később. A Gecsemáné kertben ott volt Péternek valahol a közelében, és mikor jöttek elfogni az Úr Jézus talán már ott volt, két markos katona társaságában, a tanítványok mind talán futkoráztak elfelé, vagy felbojdultak, kiki mesztelenül futott el, ilyen is le van írva, akkor Péter fogja ezt a kardot, a kettő közül az egyiket, és elkezdi használni, és pitty, Mákusnak a fülét szépen levágta, az Úr is meg oda nyúlt, és valószínűleg visszanövesztette neki, vagy legalábbis meggyógyította. És mit mond az Úr Jézus? Tedd vissza a hüvelyébe a kardot, mert aki kardot fognak, kard által is vesznek el. Hát akkor vegyetek kardot, meg tedd vissza a kardot. Megint csak úgy tűnik, hogy egy ellentmondás. Én azt mondom, hogy nem ellentmondás, és nem szabad ezt így, hanem egyszerűen nézzétek, mikor az Úr Jézusnak az életére törnek, még akkor se saját magára figyel, és sem saját maga életével van elfoglalva, hanem még akkor is Pétert oktatja. Még akkor is Péter tanítja, mert tudta, hogy mit fog tenni Péter. És hiába vannak meg nekünk az eszközeink, hiába vannak nekünk meg a lehetőségeink, az nem azt jelenti, hogy élni kell azokkal. És még megtanítja az Úr Jézus azt, hogy nézzétek meg, sokszor a ti felszereltségetek inkább a károtokra van, mint a javatokra. És Péter szerintem többet nem csapkodott ott füleket, meg semmi mást. Az a kard szerintem többet nem lett használva. Az a két kard csak annyira kellett, hogy a két kard megmutassa, hogy Péternek mi lakik a szívében, megmutassa, hogyan gondolkozik róla az Úr Jézus, és hogy ezt a két kardot nem kell használni. De ott legyen, örök emlékeztető, hogy ezt nem kell használni. Milyen érdekes dolog. Szerintem az Úr Jézus az, hogy végig tanítja az övét, ez egy fantasztikus dolog. Mit jelent még egy gondolatot így hozzáteszek nektek? A harmadik üzenet. Aki titeket hallgat, az engem hallgat. És ezzel be is fogom fejezni. Ez a harmadik csoportja az Úr Jézusnak az üzeneteivel, mikor így kiküld a tanítványokat, ami ránk is vonatkozik. Aki titeket hallgat, az engem hallgat, úgy foglaltam ezt össze, hogyan végezzük a mi szolgálatunkat, hogyan végezzük a mi munkánkat. És ebbe a kis körbe tartozik, ebbe a csoportba az, hogy ne köszöntsétek, ha találkoztok. Amikor egy közel-keleti ember találkozott egy másik emberrel, ott nem az volt, hogy hello, hello, és mentek tovább. Ott leültek, beszélgettek, hosszasan érdeklődtek egymáshoz, talán letelepedtek egy szőnyegre, ez volt a köszöntés formulája, volt egy ilyen formula. És egyszerűen az Úr Jézus, mikor azt mondja, hogy ne köszöntsétek, gondolhatott erre is, de gondolhatott arra is, hogy ne zökkentsen ki semmi titeket abból, amit csináltok. Semmi ne vonja el a figyelmeteket. Legyetek eltökéltek, kitartóak abban, és csak arra a célra figyeljetek, amit csináltok el, semmi ne vonja el a figyelmeteket. Ez nagyon fontos, amikor végzitek. Ez egy munkamorál. Olvastam egy történetet. Talán hallottatok róla, hogy a 70-es évek végén ott kötöttek egy békét Izrael meg Egyiptom, a két elnök. És ez Amerikába kötötték meg, ez a Camp Davis-i egyezmény, vagy nem is tudom pontos, azt hiszem, hogy ott. Azért, mert az egy kis erdős terület, ez a Camp Davis. És Jimmy Carter elnök ott próbálta kibékíteni az izraeli meg az egyiptomi elnököt. És olvastam ennek a történetét, két hétig voltak a békekötéssel együtt egybe. És két hét után hiába beszélt így, külön-külön, egyikkel, másikkal, stb. Ez az elnök, ez az amerikai elnök, egy hívő elnök volt különben, nem bírta békét kötni. És az egyik reggel, két hét után az egyik reggel látta, hogy ott van az egyiptomi elnök előtt, a ajtaj előtt, a bőrön kirakva, megy haza, ő mondta is, hogy arra, hogy nem tudok tovább itt maradni, nem tudok ezeket. Még utoljára azt mondja, még egy esélyt ad, így könyörgött neki ez az amerikai elnök. És valahogy valami a történt éjszaka, ott leírja a könyvbe, egész éjszaka fent voltam, és így ez jutott eszembe, az jutott eszembe, szerintem imádkozott ott. Én azt gondolom, imádkozott, de megszületett a béke tárgyalás, béke egyezmény. Megszületett. Ezért kapott aztán egy béke Nobel-díjat. Szinte lehetetlenség volt, hogy az Egyiptom és Izrael között akkor egy béke folyamat elinduljon. És mégis meglett. Különben ő volt az a Jimmy Carter, aki hazaengedte a koronát Magyarországra a 79-ben. Nagyon érdekes. Megszületett. Miért volt sikere ennek az elnöknek? Hát szerintem azért, mert istenfélő volt, ez volt a legfőbb titka. A másik azért, mert őt nem lehetett eltántorítani. Ő nem olyan legény volt, aki csak úgy, hát nem sikerült, akkor bocsánat. Érdekes ennek az elnöknek a múltja, nem azért, hogy reklámozzam. 12 évig egy atomtenger alatt járón volt tiszt. Ott tenger alatt ment. aztán 17 évig mogyorú ültetvényen dolgozott. Komoly. És mind a kettőben végig kitartott. Kétkezi munkás, tudta, hogy mit kell csinálni. És végig az volt benne, hogy békét kell kötni, és az emberi jogokat biztosítani kell. Nagyon érdekes. Kettesével küldte ki őket, hogyan kell végezni a munkát. Úgyhogy csak a célra figyelt, hogyan kell végezni, kettesével kiküldi. Mit jelent az, hogy kettesével küldi ki? Egyszerűen csak annyit jelent, hogy hitelessé teszi őket. Két ember tanúvallomása kellett mindig. Kettesével küldte ki őket. Ma is kettő dolog kell, hogy hiteles legyél. Az egyik, hogy a szavad és a tetted, a másik a tetted. És a kettőnek egyeznie kell. Szavad és tetted. Nem olyan könnyű lecke. De hiteles így lehetsz, hogyha ez egyezik. És végül a harmadik pedig, rázzátok le a port, külön üljetek el egyszerűen azoktól az emberektől, akik titeket gyaláznak, akik nem fogadnak el titeket. Hát ennyit gondoltam nektek elmondani a 72 tanítvány kiküldéséről, és azért remélem, hogy látjátok, hogy igenis alkalmazhatóak ezek az elvek a mi életünkre. Igenis nem csak egy speciális eset volt már az övéké, hanem igenis ezeket az alapelveket, vagy ezeket a dolgokat, ezek ránk is vonatkoztathatóak. És én az volt bennem, mikor ezt olvastam, hogy az a vágy, hogy jó lenne komolyabban venni azt, hogy mi az Úr szőlőjében munkálkodunk. És hogy ne legyünk némák. Mert inkább küldjenek el, inkább röhögjenek ki, vagy inkább nézzenek akármilyennek minket, mint hogy a szám zárva maradjon, és ne beszéljek arról, hogy az Úr Jézus mit mondott. Inkább. Hát az Úr áldjon meg itt titeket. Ámen.